Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspest is a romániai Arad megyében, a magyar határ közelében, írja az Infostart. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést. A belügyminiszter javaslatára lakhatás támogatási programot fogadott el a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek a kormány, ismertette a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a jövő évi költségvetésben mintegy 10 milliárd forintos kiadással számolunk. Ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot, tette hozzá. Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt akár saját jövedelem nélkül is. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, írja a Bankmonitorra hivatkozva a híradó.hu. Az Otthonstart program fix 3%-os lakáshitelének van egy váratlan sajátossága, mutat rá a Bankmonitor. A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, például a CSOK plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp kell rendelkezni legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe. A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra is, hogy jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodás politikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik. A szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz. A folyamat ezután automatikus. Forgalmi zár várható az M44 M5-ös csomópont építése miatt. Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-éig, este 6 és reggel 6 óra között, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik. Az éjszakai munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban rendőri forgalomirányítás mellett időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. Híreink végén az időjárásról. Estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon élénk, másút jellemzően mérsékelt vagy gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renáta. Bódi Mária Magdolna nyomában címmel rendezett konferenciát március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében, a Veszprémi Érsekség. A konferencián neves előadók, történészek és egyházi személyek osztották meg kutatásaik eredményeit és gondolataikat az azóta már boldoggá avatott vértanúról. Az előadók között volt dr. Csernai Balázs plébános, a Veszprémi Főegyházmegye pasztorális referense is. Előadásának címe Magdi és a magvető. Most őt hallják.
Főtisztelendő érsekatyák, kedves paptestvérek, kedves jelenlévők! Édes Jézusom, ígérem, hogy az elvetett mag bőséges termést hoz. Ezt a mondatot írta föl Bódi Mária Magdolna 1944 utolsó délutánján egy kis cédulára, hogy plébánosának áldott új esztendőt kívánjon. Jó lenne, hogyha Magdinak az írásaiban többet lapozgathatnánk, ezt Péter atya is említette. Ezeknek az írásoknak a nagy része azonban nem maradt fent. Magdi szeretett rejtőzködni, és ebben a gondviselés segítette, alig-alig néhány mondat maradt fent tőle. Ez az egyik, amit mindenképpen jó, hogyha megszívlelünk, és jó, hogyha egy picikét kibontunk. Akkor, amikor most őrá tekintünk az ő lelkiségére, akkor úgy tekintünk erre a mondatra, mint egy olyan kulcsra, ami bevezet az ő lelkiségébe. És ez utal arra a példabeszédre, amit azt hiszem mindannyian ismerünk, a magvető példabeszédére. Magvető kimegy vetni, különböző dolgok történnek a különböző magokkal. De jó azt is látni, hogy Jézus számtalanszor beszél magokról, gyümölcsökről, termésről, és ha áttekintjük Jézusnak ezt a fajta tanítását, akkor ezt összhangba hozhatjuk Magdinak az életével. Ezt fogjuk most tenni nagyon-nagyon röviden. Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy amit Jézus magokról, gyümölcsökről tanít, és amit Magdi él, az két erősen különböző történet. Jézus nem Magdiról beszél, és Magdi nem válogatta ki ezeket a dolgokat, hogy csak ezeket élje meg az evangéliumból. Jó azonban látni azt, hogy akkor, hogyha a szentek életére tekintünk, akkor mindig azt látjuk benne, hogy egy-egy teológiai igazságot, egy-egy szentírási tanítást bont ki az ő életük. Magdi élete szépen mutatja be Jézus tanítását, különösen is azt a tanítást, amit Jézus az említett képek segítségével fejez ki. Azaz, ezekben a képekben feltárul valami Magdinak a lelkiségéből, annak gyümölcseiből, láthatóvá válik az, hogy Isten szava hogyan hoz bőséges termést Magdi életében. Akkor, amikor erre tekintünk, akkor jó kis biblikus módszerként először is végignéztem, hogy Jézus tanításaiban a mag, illetve a termés, a gyümölcs, az hol szerepel. Ezt egy rövid táblázatban foglaltam össze. Azért mondom rövidnek ezt a táblázatot, mert itt csak azok a szempontok szerepelnek, ahol Jézus használja a mag, illetve a termés szavakat. Csak kis biblikus szőrszálhasogatásnak többféle szó szerepel a Szentírásban a magra. Az egyik a kokkosz, ebből van a kókusz egyébként, ami maga a mag, kisebb vagy nagyobb, de megtaláljuk a speiro igét, ami a vetést jelenti, és ebből az igéből, hát a veteménynek mondhatnánk, a sperma vagy sporosz szavakat. Kigyűjtöttem, hogy a különböző evangéliumokban ezek hol találhatók, és melléjük írtam egy-egy hívó szóval, hogy ezeket el tudjuk helyezni. Akkor, amikor csak szentírási helyeket látunk, akkor általában fogalmunk sincs, hogy az miről szól. Bevallom, én biblikusként is így vagyok ezzel. Illetve egy olyan szót találunk, ez a kárposz szó, ami a gyümölcsöt vagy a termést jelenti. Nálunk a búza sokszoros termést hoz a fán meg gyümölcsnő a régi görögöknél, és a Szentírás nyelvében ez egy és ugyanaz a szó. Következőkben pedig áttekintjük, hogy hogyan tudunk ezeken a szentírási helyeken keresztül Magdi életére vonatkozóan különböző szempontokat összegyűjteni. Előtte azonban néhány módszertani szempontot szeretnék idehozni. Tudományosan, akár teológiában is megszoktuk azt, hogy nagyon pontos definíciókkal dolgozunk, szeretjük tudni, hogy mi miről szól. Jézus azonban, amikor magról és gyümölcsről és ehhez hasonlókról beszél, akkor tudatosan alkalmaz képeket és mesél történeteket. A példabeszédek rövid történetek. És mindig keressük azt jó pedagógusként, hogy mi a tanulság. De legyünk őszinték, nem azért megyünk be a moziba, hogy egy tanulsággal menjünk haza, hanem hogy egy élménnyel menjünk haza. Hogyha a film kritikában leírnák egy mondatba a tanulságot, valószínűleg akkor is megnéznénk másfél-két órán keresztül a filmet. Jól néznénk ki, hogyha egy regényből egy három mondatos tanulságot lehetne levonni, fölösleges lenne regényt írni. Mégis milyen nagyon-nagyon jó regényt olvasni. Mert akkor, amikor egy elbeszéléssel, egy képpel találkozunk, akkor az mindig mélyebben hat ránk, mint egy csupán racionálisan megfogalmazott tanulság. Jézus ezért nem tanulságokat mond, hanem történeteket. Továbbiakban azt nézzük meg, hogy ezekben a történetekben, amiket Jézus mesél, milyen dinamikával találkozunk, és ezek a dinamikák hogyan jelennek meg Magdinak az életében. És ha már dinamika, ez is egy görög szó, a dynamis görög szóból származik, ami erőt jelent. Egészen más dolog, és ebből van a dinamit szó is egyébként, egészen más dolog a dinamitnak a kémiai képletét leírni, meg az ehhez kapcsolódó kémiai reakciókat, és egészen más megtapasztalni, amikor a dinamit éppen valamilyen hatást fejt ki. Jézus ezt a hatást szeretné elénk tárni. Következzenek tehát a példabeszédek. Ezeket saját fordításban hoztam, nem fogom őket felolvasni, azt gondolom mindegyik többé-kevésbé ismerős. Az első, mi is lehetne más, a magvetőről szóló példabeszéd. Az a példabeszéd, amelyet ábrázolt az a kis szentkép, amelynek hátuljára Magdi az előbb említett mondatot leírta: Édes Jézusom, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Szent Márk evangéliumában ez a példabeszéd azért érdekes, mert mindösszesen 6 darab magról van szó. Nem sokról, csak 6-ról. Ami pedig a számokat illeti, vagy a magát a történetet illeti először is, a történet nagy részében nem azt szemléljük, hogy milyen sok termés lesz a végén, az csak a végén van. A történet jelentős része arról szól, mennyi olyan dolog van, ami megakadályozza, hogy ezek a magok kibontakozzanak. Útszél, kövek, tövisek, és így tovább, és így tovább. Ráadásul, hogyha egy kicsikét számolunk, talán vannak gazdasági szakemberek is közöttünk, akkor egy érdekes háttérinformáció. Az ókorban, Jézus korában a legjobb esetben egy-egy búza vagy gabona 10-15-szörös termést hozott. Vagyis akkor, hogyha a 6 darab mag a lehető legjobb termést hozzam, akkor a lehető legjobb, csúnya szóval, teljesítmény az 90 szem mag, 15x6. Itt pedig azt látjuk, hogy hiába a mindenféle ellenállás, hiába a mindenféle akadályozó tényező, a végén 190 szem mag jön ki, egy 30-szoros, egy 60-szoros, egy 100-szoros. Vagyis egy meglepő terméssel találkozunk. Természetesen ismerjük ennek a példabeszédnek az allegórikus értelmezését is, ahol a különböző akadályok, különböző nehézségeket jelentenek az Úr igéjének befogadásában. Hogyan tudjuk mindezt Magdira vonatkoztatni? Ő tudatosan fogadta be Istennek a szavát a Szentírásban, lelki olvasmányaiban, erről Péter atya beszélt az imént, és tudatosan döntött újra és újra Krisztus mellett. Leszámolt azokkal az akadályozó tényezőkkel, amik megakadályozták volna őt abban, hogy mindazt, amit az Úr igéje szeretne az ő életében létrehozni, azt valóban meg is tudja tenni. Az egyik kedvenc példabeszédem szintén Márk evangéliumának 4. fejezetében található, ahol egy másik fajta magvetőről olvasunk, első ránézésre egy sokkal lustább magvetőről, hiszen ő miután elvetette a magot, alszik és fölkel, és úgy tűnik, hogy semmit sem csinál, de nem is kell semmit sem csinálnia, mert a mag magától nő. Hadd hozzak ide még egy görög szót, ez sokaknak ismerős lehet, automaté, ebből van az automatikus szó. Ma már mindent automatizálunk, úgy tűnik, hogy Jézus fölismerte, hogy ez az automatizálás már a természetben is jelen van, például, ha máshol nem, akkor a magoknak a növekedésénél, hiszen a Föld magától automatikusan hoz termést. Azt hiszük mi emberek, hogy milyen okosak vagyunk, úgy tűnik, hogy a Teremtő fia ezt már sokkal előbb kitalálta nálunk. Úgy tűnik, hogy ebben a példabeszédben nem az számít, hogy a magvető mit tesz, hanem hogy magától nő a mag. És nagyon jó látni azt is, aki picit is foglalkozik kertészettel, vagy ilyesmivel, látjuk azt, hogy az, hogy lesz-e gyümölcs, lesz-e termés, ezt közvetlenül nem tudjuk befolyásolni. Trágyázhatunk, locsolhatunk, jó földet hozhatunk, és így tovább, de hogy lesz-e termés, az nem tőlünk függ. Nem lehet termést csinálni a fára, bármennyire is megpróbáljuk ezt néha. Mondhatnánk, hogy ezek nagyon-nagyon egyszerű dolgok, nagyon-nagyon banális dolgok, amiket itt az Isten fia elmond, mégis nagyon jó látni, hogy mindez Magdi életében is hogyan van jelen. Magdi megígérte, hogy sokszoros termést fog hozni az a mag, amit az Úr Jézus az ő életében vetett el. Miért? Mert nem csak a saját képességeiben bízott, hanem mert bízott abban az Istenben, aki képes automatikusan sok gyümölcsöt hozni. Mindössze 82 napot élt ezen a földön azután, hogy leírta ezt a mondatot. 82 nappal később halt vértanú halált. Ebből is látjuk, hogy az az ígéret, hogy ez az elvetett mag sokszoros termést hoz, nem csupán erre a 82 napra vonatkozott, amit ő akkor még nem tudott előre, hogy csak ennyi lesz, hanem sokkal tovább. És úgy látom, hogy, vagy biztos vagyok abban, hogy azok a termések, azok a gyümölcsök, amik Magdi életéből fakadnak, ebből még alig-alig látunk valamit, pedig amit látunk, az egyáltalán nem kevés.
Folytatjuk dr. Csernai Balázs előadását, melynek címe Magdi és a magvető.
Egy nagyon hasonló példabeszéd, a búzáról és a konkolyról szóló példabeszéd. Ez azért érdekes, mert néhány helyen szó szerint megegyezik az előzővel. A magvető elmegy, lefekszik, alszik és fölkel, de ennek a példabeszédnek a kicsengés egészen más, mint az előzőnek. Itt nem arról van szó, hogy milyen szép, hogy automatikusan nő az, amit éppen elvetettünk, hanem hogy valaki más is dolgozik. Méghozzá egy, hogy úgy mondjam, igazi gaz ember, aki gazt vet a jó magok közé. Úgy tűnik, hogy Ebben a példabeszédben egy egészen más üzenet jelenik meg, egy egészen más dinamika. Egy olyan dinamika, amit mi is ismerünk a saját életünkből. Megpróbálunk mindent jól csinálni, gyerekek között is ezt felismerhetjük, én mindent jól csináltam, és jött az a másik, és mindent jól elrontott. Ez a gazemberség, ez a rossz vetése újból és újból látszik. Akkor, amikor Jézus az Isten országáról beszél, akkor láthatjuk, hogy őt egyáltalán nem zavarja, hogy vannak ilyen gaz, vagy legalábbis gazdvető emberek, nem mondjuk őket mindjárt gazembereknek, vannak olyanok, akik néha elrontják a dolgunkat, vagy a játékunkat, úgy tűnik, hogy az Isten országában ez egyáltalán nem számít. Jézus nem akar idő előtt ítéletet tartani, megvárja, hogy elérkezzen az utolsó ítélet napja. Ez nagy-nagy türelemről tesz tanúságot. Nagy-nagy türelemről és nagy-nagy nyugodtságról. Nem kell kapkodni, amikor valami nem úgy alakul, ahogyan én szeretném. Tanítja ezt Jézus, megtanulni ezt annál nehezebb. Hát ha valakinek, akkor Magdinak volt tapasztalata arról, mit jelentett az, hogy valaki megpróbált keresztbe tenni neki. Rengeteg rossz indulatot tapasztalt, akár a gyárban, akár máshol, rengetegszer kigúnyolták, és így tovább. Nagyon jó olvasni a különböző visszaemlékezésekben, hogy Magdi milyen jól tudott vitatkozni. Mai szóval élve tudott nagyon jól beszólni azoknak, akik kihívták őt. De nagyon izgalmas azt is látni ezekben a visszaemlékezésekben, hogy Magdi csak akkor szólt be, amikor Jézust érte valamilyen fajta kihívás. Akkor, amikor őt, az ő személyét bántották, azt általában elengedte a füle mellett. Milyen szép ezt látni. Nem akarta azonnal kigyomlálni mindazt a rosszat, amivel éppen találkozott, tudott újból és újból arra jóra figyelni, ami ott volt az ő életében. Mustármagról szóló példabeszéd is mindannyiunk számára nagyon jól ismerős. Jézus tanításában az Isten országának az egyik törvénye, hogy mindig egészen kicsiben kezdődik. Bevallom őszintén, ezt én olyan nagyon nem szeretem. Jézus mégsem fél a kicsinytől. A világ megváltó művét azzal kezdi és azzal folytatja, hogy 12 alapvetően összeférhetetlen embert próbál összeférhetővé tenni egymással. Szerintem, ha mi világ megváltó munkába kezdenénk, ennél sokkal nagyobb projektben gondolkodnánk. Nem tudom, ezekből a projektekből mi lenne, abból, amit Jézus elkezdett, ma még többé-kevésbé egész jól működik. Jézus nem fél ezektől a kicsin kezdetektől, még akkor sem, hogyha ez ilyen mustármagnyi kezdet is. Mert Jézus nagyon jól tudja, hogy van növekedés. És az, amiben valódi élet van, és ahol az Isten országa van, ott az mindig növekedni fog. Ha Magdi életére tekintünk, az hasonlít annyiban Jézus életéhez, ahogyan annak idején még Ratzinger bíboros, még korai fiatal teológus korában írta, későbbi Benedek pápa, Isten, Jézusnak a világát nem tudjuk eléggé kicsinek elképzelni. Magdi világát is nehéz lenne eléggé kicsinek elképzelni. Cselédlakások, költözködések, alig-alig egy-két dolog, amit magukkal kellett vinni, és tulajdonképpen nem maradt más, mint ez az apró kezdet. S Magdi ettől az apró kezdettől egyáltalán nem félt. Láthatjuk, hogy mekkorára nőtt mindaz, amit ő hozott. Aztán egy alkalommal Jézus, ez egy kevésbé ismert példabeszéd, arról beszél, hogy hogyan lehet fölismerni a hamis prófétákat. És Jézus azt mondja, a gyümölcseikről. Csak nem szüretelnek tövisről, szőlőt vagy tüskéről fügét, így minden jó fa jó gyümölcsöt hoz, a korhat fa pedig rossz gyümölcsöt hoz. Hogy egy fának milyen a belső állapota, a törzsének a belső állapota, az sokszor megmutatja azt, hogy milyen ez a fa, milyen ennek a fának a gyümölcsei. És akkor, hogyha rothadt a gyümölcs, ami a fán nő, lehet, hogy a fa belülről is el van már korhadva. A gyümölcs minősíti a fát. Ha Magdi életére tekintünk, azt látjuk, hogy körülötte mindenütt élet fakad. Pozitív élet, örömteli élet. Ez rámutat arra, Magdi egyáltalán nem korhat fa, már csak a korából adódóan sem, hanem nagyon is élő, nagyon is egészséges. Ismerjük az esztelen gazdagnak a példabeszédét, fölmerülhetne a kérdés, hogy jön ez ide, úgy, hogy egy gazdag embernek szépen hozott a földje, sok termés keletkezett, amit nem volt hová tenni. Az esztelen gazdag ezt a termést magának akarja kisajátítani. Jézus azt mondja, hogy ez egy eléggé esztelen dolog. Miért? Mert ez a bőséges termés arra rendeltetik, hogy mindenáron túlcsorduljon. Isten mindig túlcsorduló módon adja nekünk az ajándékait, szemlélhetjük ezt a természetben is. Magdi szeretett elrejtőzni. Nem jelentkezett, hogy én voltam, aki ezt csináltam, én voltam az ügyes, hanem mindig megpróbált úgy jót tenni, hogy azt véletlenül se vegyék észre, hogy ő áll a háttérben. Éppen ezért nagyon sokszor másokat kért meg arra, hogy az ő általa kitalált jó tetteket hajtsák végre. Aztán egy bizonyára ismerős példabeszéd, ez tegnap volt az evangéliumban, amikor is van egy türelmes vincellér, trágyázd még meg ezt a fát, ha jövőre sem hoz termést, akkor majd kivághatod. Milyen érdekes, hogyan állok hozzá a dolgokhoz? Fölöslegesen van itt, fölösleges, hogy él, vagy pedig látom benne a lehetőséget. Jézus mindig látja a lehetőséget. Magdi is látta a lehetőséget, és segített kibontakoztatni. Aztán egy nagyon izgalmas példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról szóló történet. Ez egy olyan példabeszéd, amit Jézus saját magáról mond el. Ő a szeretett fiú, akit az atya elküld, azért, hogy az életét adja értünk, hogy a miénk legyen az öröksége. Ott, ahol emberek nem hajlandók megadni Istennek azt, ami jár nekik, ott Jézus a saját életét adja ezekért az emberekért. Magdit is egy meglehetősen istentelen közeg veszi körül, és mégis Magdi ebbe a közegbe viszi el Istennek a szeretetét. És végül, utolsó előttiként, hogyan működik az Isten szeretete, hogyan működik a mag, hogyan lesz sok termés az odaadott életből. Nagyböjtben ezt szemléljük, ahogyan Jézus odaadja az életét, és szemléljük azt, ahogyan Jézus odaadott életéből új élet fakad. Nekünk pedig nincs más dolgunk, és ez az utolsó szöveg, amit hoztam, mint hogy Jézusban maradjunk, mert akkor tudunk valóban sok termést hozni. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz, mondta Magdi. Egy fél szót befejezésül ehhez az ígérethez. Hogyan lehet ezt megígérni, akkor, amikor tudjuk, hogy a gyümölcshozás az nem tőlem függ, hanem Istennek az ajándéka. Pontosan úgy, hogy Magdi tudta, hogy Jézuson múlik, Istenen múlik, hogy mindaz, amit ő odaad, abból valóban sok gyümölcs lesz. Ígérete ilyen módon egyfajta kihívás Jézus felé, hiszen Jézus a termésnek az ura, nem pedig Magdi. Magdi mindent odaadott, és szinte kihívta Jézust arra, hogy ebből akkor valóban sokszoros termés legyen. Nem Magdi az első, aki így jár el. Az első a szűzanya, aki a kánai mennyegzőn azt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. Abban a pillanatban, hogy Jézus füle hallatára ezt mondja a szolgáknak, Jézus kénytelen valamit mondani. És hát Jézus tudjuk, hogy mit mond, töltsétek meg a korsókat vízzel, a folytatást pedig már ismerjük. Ebből fakad a bőséges ünnep. Milyen jó tudni, hogy részegyházként, egyházmegyeként mi vagyunk Jézusnak az a mennyasszonya, akik megkaptuk azt a lehetőséget, hogy ünnepeljük azt a bőséget, amit Isten Bódi Mária Magdolna személyében adott nekünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Dr. Csernai Balázs plébánost, a Veszprémi Főegyházmegye pasztorális referensét hallották. Előadása a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk mára véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bán Mór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bán Mór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kisregényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal az osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a négyest, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Tehát komolyra fordítva szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig, de az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikáció, mert nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázzsal közösen publikált Hollófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hollófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy mi adta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak.
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat ez 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, ez 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. A magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen a és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugye nagyon fontosak.
Az azt se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A holófiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintünk ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban irtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó, de mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? Mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni. Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül és mindenáron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fog
elni. Ami most felkapott,
úgymond. Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korba egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiindulópont, és Balázsral nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot, ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat, Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van, és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázzsal a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életében, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra, mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk, szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel, hát lássuk be őszintén ez a helyzet, viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel, és én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Holófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya, ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések, azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek, valóban ezek a alapnak tekinthető értékek, barátság, lovagiasság, egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiú gyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjelentíteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás, az ellenség. Ki az ellenség? Meg lehet-e bocsátani az ellenségnek? Van-e egyáltalán ennek értelme? És ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mese történeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk úgy, én úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről pedig csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a Fekete Seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A Fekete Sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a Fekete-tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldvabányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak, de ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztott a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a kooperáció Balázzsal, tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Én teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el. És én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvés, természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat, mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat képeket készíteni.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban a levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a legeslegelején beszélgettünk a Hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők. Tehát nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról beszélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, vagy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a Hollófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a 3. kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. Tovább, hát folytatjuk a Hunyadi regény sorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szépen gratulálok!
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok terve van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécsújhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat, de indítunk most a napokban egy másik történelmi regény sorozatot, erről ha néhány mondatot nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe, és ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy ugye hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. Mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgószínpadként végig söpör az ő életén, és ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nisaszegi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, hogy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sisi nevéhez kötődően. És ez a fiatal ember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfokokat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sisi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbél, a vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a II. Világháború, egy amerikai Mustang-gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk. Tehát tényleg forgószélként csöpör végig az egész ország fölött. De ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriában bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői Királyi Kastély vezetése, Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értelemben vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlenül a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt az érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak, hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni. Hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, hogy nem is érhet el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. május 5-i adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt